Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti önöket. Adásunk tartalmából. A Vatikán 2019 végére műanyagmentessé válik, amihez a pápa zöld enciklikája adta az ihletet. John Henry Newman vándorútja. Nemeshegyi Péter jezsuita tanulmányának első része. Newman életútja megtéréséig. A Vatikán 2019 végére műanyagmentessé válik, amihez a pápa zöld enciklikája adta az ihletet. A Vatikán célkitűzése az, hogy felzárkózzon a környezetvédelem terén a világ legeredményesebb országaihoz. E törekvéssel a Vatikán jelentős előrelépést tesz a szelektív személygyűjtés magas százalékaránya felé. Ehhez Ferenc pápa Laudato Si kezdetű zöld enciklikája adta az ösztönzést. A vatikáni kertészet és a köztisztasági hivatal felelősei már leállították az egyszer használatos műanyag árusítását, így várhatóan az év végére az eddigi raktárkészlet teljesen kiürül, vagyis műanyagmentessé válik tevékenységük. A Vatikán már magas százalékarányt ért el az újrahasznosítás terén. A szemét 55%-át szelektíven gyűjti. A célkitűzés az, hogy 3 éven belül elérje a 70-75%-ot. A hulladékot 2 nagy kategóriára oszthatjuk, a városi és a különleges hulladékra, amely lehet veszélyes vagy nem veszélyes. 2016-ban létrehoztunk egy ökológiai szigetet, egy ökocentrumot, ahová az összes különleges hulladék kerül. A korlátozott hely miatt 2018-ban felújítottuk és megerősítettük, aminek eredményeként képesek vagyunk az EU hulladék kódjai közül 85 típusnak a kezelésére. Az idei év első 6 hónapjában sikerült a nem szelektív hulladékot 2%-ra csökkenteni, tehát 98%-ot szelektíven gyűjtünk. Így nyilatkozott Rafael Ignacio Tornini, a vatikáni kertészet és a köztisztasági hivatal felelőse. Nehezebb a helyzet kezelése a Szent Péter téren összegyűjtött, nem szelektív szemét esetében, ahol nap mint nap turisták ezrei fordulnak meg. Ott a nem szelektív hulladék sokkal nagyobb mértékű a többi helyhez képest. A kolonnádok alatt speciális műanyag szemétgyűjtőket helyeztünk el, és ezek jól működnek, mert minden nap közel 10 kg-ot gyűjtünk össze, fogalmazott Tornini. A Vatikánban továbbá elindították az úgynevezett körkörös gazdaság mini folyamatait. A szerves hulladék és a meccésből származó szemét 400 tonna összegyűjtéséből komposzt trágyát készítünk, és azon dolgozunk, hogy a lehető legkisebb mennyiségű hulladékot kelljen elszállítani. Igyekszünk újra felhasználni ezt a hulladékot jó minőségű trágyaként a kertekben, a Vatikánban vagy Castel Gandolfóban, hangsúlyozta Tornini. A vatikáni kertészet és a köztisztasági hivatal felelőse elismerte, hogy sok munkát fektettek a mentalitás megváltoztatásába. Tanfolyamokat is szerveztünk a személyzetnek a különleges szemét kezeléséről. Tornini szerint az egész kezdeményezés titka abban áll, hogy komolyan vették Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájának irányvonalát. Közös otthonunkat védelmezni kell, és ha nem mi vagyunk az elsők, akkor ki lesz az, jegyezte meg. Boldog John Henry Newman életútja. Kivonatosan ismertetjük Nemeshegyi Péter jezsuita teológus John Henry Newman vándorútja című tanulmányát. Október 13-án Ferenc pápa szentté avatja a boldog John Henry Newman anglikánból katolikus hitre tért, majd bíborossá kinevezett gondolkodót, aki a 19. században, 6. Pál szavaival, Az igazság szeretetétől és a Krisztus iránti hűségtől vezetve olyan vándorutat járt végig, amely igen fáradtságos volt ugyan, de ugyanakkor a legnagyobb, legmélyebb értelmű és legeredményesebb út volt, amelyet valaha is befutott az emberi szellem. Végül pedig eljutott a bölcsesség és béketeljességéhez. Newman bíborost 16. Benedek avatta boldoggá Birminghamben 2010. szeptember 19-én.
Itt rögtön megjegyzem, hogy akik a teljes tanulmányt olvasni akarják, megtalálják a Távlatok című jezsuita folyóiratban. 2010-ben jelent meg, majd még egy kis füzet formájában is közzétette a Szent István Társulat.
Első rész Newman életútja megtéréséig. John Henry Newman 1801. február 21-én született Londonban, jómódú bankárcsalád elsőszülött gyermekeként. John Henry hosszú életének 89 éve egybeesett az angol birodalom fénykorával.
Vallási téren Nagy-Britanniában 8. Henrik óta az anglikán egyház volt elismerve államegyházként. Elvetették a római pápa egyetemes főségét, és helyette az angol uralkodó lett az anglikán egyház feje. A katolikus egyháztól való elszakadás ellenére azonban ez az egyház sokat megőrzött az ókori és középkori katolikus keresztény hagyományból. Érsekek és püspökök kormányozták az egyházat, hitvallásukban a níciai zsinat nyomán vallották a Szent Háromság egyisten tanát. A szerzetes rendeket ugyan eltörölték, de a hatalmas középkori gótikus püspöki székesegyházak és apátsági templomok emlékeztettek a nagy keresztény hagyományra. A Newman család hagyományos anglikán módon élt és gondolkodott. Olvasták a Szentírást, de meghatározott vallási tételek elfogadását nem tartották különösen fontosnak. John Henry gyermekévei boldogok voltak.
A Newman család életét villámcsapásként érte az apa bankjának csődbe jutása. Csődeljárás nélkül sikerült ugyan a hitelezőket kielégíteni, de el kellett adniuk házukat, és az apa elvesztette munkáját. John Henry ekkor 15 éves fiú volt, és súlyosan megbetegedett. Nem tudjuk pontosan betegségének mi voltát, de annyi bizonyos, hogy beteg ágyán nagy istenélményben volt része. Ő maga később erről így írt. 15 éves koromban nagy változás következett be gondolkodásomban. Határozott hitvallás hatása alá kerültem. Értelmembe belevésődött a dogma, hittétel gondolata, amely Isten irgalmából sohasem tűnt el, vagy homályosodott el. Két és csupán két legfelsőbb rendű és fényesen nyilvánvaló lénynek a létezésében nyugodtam meg, az én létem és teremtőm létének létezésében.
Az Isten létén kívül a Szent Háromság tana, valamint az örök boldogság és örök kárhozat tana is mélyen bevésődött lelkébe. Ez a megtérés nem követte a Luther által megfogalmazott sorrendet, bűntudat, rettegés, Krisztus helyettesítő üdvözítő tettébe vetett hit és bizalom, béke, de nem volt kevésbé mélységes és személyes. A fiatal Newman ettől kezdve kálvinista könyveket kezdett olvasni, és Calvin tanításai éveken át befolyásolták gondolatvilágát. Különösen mély hatást gyakorolt rá Thomas Newton egyik könyvének állítása, amely szerint a római pápa nem más, mint a Szentírásban megjövendőlt Antikrisztus. Ez a nézet egészen 1843-ig befolyásolta Newman érzésvilágát. Ugyancsak 15 éves korában született meg lelkében az a meggyőződés, hogy Isten őt nőtlen életre hívja.
Newman apja hátrányosra fordult pénzügyi helyzetük ellenére 1816-ban fiát felvéteti az Oxfordi Trinity College-ba. Megszerzi ugyan a bakkalaureátusi fokozatot, de egyetemi előmenetele kétséges lesz. Mégis merészel jelentkezni a híres neves Oriel College-ba ösztöndíjas megbízott tanárnak. A felvételi vizsga ezúttal jól sikerül. Az Oriel College vezetői megsejtik a fiatalember lángeszét és felveszik.
Newman lelkesen kezdi meg működését az Oriel College-ban. Közben családjának anyagi helyzete tovább romlik, így John Henrynek kell családját anyagilag is támogatni. Ezért 1824-ben elvállalja az Oxford egyik negyedében fekvő Szent Klement plébánia lelkészségét. Diakonussá szentelik az anglikán egyházban. Egyetemi tutorként tovább működik a college-ben, de ugyanakkor nagyon lelkiismeretesen foglalkozik plébániája híveivel.
Munkabírása bámulatos, mert a két foglalkozás mellett intenzíven kezdi tanulmányozni az ókori egyházatyák műveit is. Az egyházatyák olvasása és plébániai szentbeszédeire való készülései következtében egyre inkább elhalványulnak benne a luteránus és kálvinista hittételek, főképpen a csupán beszámított igaz volt gondolata. Amint maga bevallja, az egyházatyák iránti odaadás mentett meg attól a veszélytől, hogy a luteri és kálvini sziklaromokat és szakadékokat elhagyva kinek kössek az indiferentizmus lapájain.
1825-ben Newmant az anglikán egyházban pappá szenteli. Az Oriel College-ben tutori kötelezettségeje egyre szaporodnak, és ezért kénytelen lemondani a Szent Klement plébánia gondozásáról. Jó barátságot köt a fiatalon elhunyt Arrel Froude, Oriel College-i tanársegéddel, akinek a római katolikus egyház iránti vonzódása egyre növekvő befolyás gyakorol rá. Newman ezekben az években szinte halálra dolgozza magát, és végül idegkimerülésbe esik.
Oxfordban azonban új feladatok várják. Kinevezik az Oxfordi Egyetem Saint Mary templom lelkészévé. Ennek az új feladatnak köszönhetjük Newman nagyszerű szentbeszédeit, amelyeket később nyomtatásban is kiadott. Arra is felkérést kap, hogy az ókori egyház zsinatainak történetéről szóló könyvsorozat megírásában közreműködjék. Ebből a felkérésből született Newman egyik remek műve, a IV. Század ariánusai. E mű írása közben az ariánus eretnekeknél is jobban érdekelték őt a III. Század nagy keresztény teológusai, Alexandriai Kelemen és Origenész, lelkesedett gondolataikért. Newman tanári, lelkészi és tudományos munkássága egyre inkább megviselte egészségét, és ezért egészségi állapotának helyreállítása végett 1832. decemberében barátjával, Harold Froude-dal együtt több hónapos vakációs útra indult Olaszországba. Élvezte a gyönyörű tájakat és műemlékeket. Az olaszországi katolikusok élete és viselkedése nem tett rá nagy benyomást. Newman még túlságosan el volt telve a tipikusan angol felsőbbségi érzéssel és vallási előítéletekkel. 1833. áprilisában elvált Froude-tól, és egyedül leutazott Szicíliába. A gyönyörű természet elkápráztatta, de a primitív életkörülményeket nehezen viselte, és végül súlyosan megbetegedett. Egy hűséges nápolyi szolga, Gennaro ápolta önfeláldozóan. Mikor magas lázzal feküdt egy Castro Giovanni nevű város vendégfogadójában, keserves sírásra fakadva ismételgette. Biztos vagyok benne, hogy Isten még akar valami feladatot végeztetni velem Angliában.
Néhány hét alatt végül annyira felépült, hogy 1833. július 13-án hajóra tudott szállni Marseille felé. E hajón írta azt a versét, amelyet mind a mai napig egyházi énekként énekelnek anglikánok is, katolikusok is. Első verszaka így hangzik: vezess, kedves fény, az engem burkoló sötétben, te vezess tovább. Sötét az éj, és távol az otthon, te vezess tovább. Őrizd lépteimet, nem kívánom a messzi tájat látni, egy lépést látni elég nekem.
Végre teljesen felépülve és energiától duzzadva érkezik vissza Newman Oxfordba. Ott barátaival együtt azonnal megindítja az anglikán egyház reformjának azt a nagy mozgalmát, amelyet Oxford mozgalomnak neveznek. Küzdeni akartak azért, hogy az egyházatyák egyházának mintájára olyan anglikán egyházat hozzanak létre, amely elkerüli mind a protestantizmus, mind a romlottnak tekintett római katolicizmus végleteit, és erélyesen küzd a vallási indiferentizmus és liberalizmus ellen. Ennek elérése céljából megkezdték a Tract-nek nevezett füzetek kiadását. Az írások szerzői név nélkül jelentek meg, de köztudomású volt, hogy nagy részüket maga Newman írta. Összesen 90 tract hagyta el a nyomdát. A mozgalom előmozdítóinak hangulatát jól kifejezik Newman következő szavai. Úgy érezzük, hogy nézeteink igazak. Bár kevesen vagyunk, de biztosak vagyunk benne, hogy a nézeteinket az igazság erejével képesek leszünk terjeszteni. Nem szükséges, sőt nem is szabad, hogy elvizenyősítsük azokat.
Newman tevékenysége az 1830-as években bámulatos méreteket ölt, egymás után írja a mozgalom füzeteit, gondoskodik kinyomtatásukról, terjesztésükről, látogatja a lelkészeket, ismerteti a mozgalom céljait. Magánéletében és lelkészi tevékenységében az ókatolikus egyház szokásait kezdi követni, minden nap elimádkozza a római breviáriumot, és nagyon megszerette ezt az imát. Isten tiszteletei alatt csendben imádkozik a halottakért. 1836-ban hosszú betegség után meghal legjobb barátja, Harold Froude, akinek írásait halál után Newman rendezi sajtó alá. Ezek az írások a római egyház való vonzódásuk miatt megütközést keltenek anglikán körökben.
Számos nehézség támad az Oxford mozgalom és a hivatalos anglikán egyház között, ami közelről érinti a katolicizmushoz közeledő Newmant és társait. Kétségei közepette Newman belemerül Szent Atanáz egyházatya tanulmányozásába és műveinek fordításába, Böjtöl, Szent Jónást végez, és változatlanul imádkozza a hosszú latin breviáriumot. 1843. májusában barátjához, Keble-höz írt levelében megvallja, hogy nézete szerint Anglia egyházszakadásban leledzik. Novemberben lemond az oxfordi Saint Mary templom lelkészi tisztéről. Newman visszavonult az Oxford közelében fekvő Littlemore-ba, és mély fájdalommal készült az elkerülhetetlen elszakadásra. Mi mindent kellett elhagynia? Lemondott az Oriel College-ban betöltött tisztjéről, és nekilátott a Keresztény tan fejlődése című egyik legfontosabb művének megírásába. A római katolikus egyház elleni ellenvetése mindig az volt, hogy ez az egyház új tételeket toldott a keresztény tanításhoz.
Nemeshegyi atya hosszan elemzi ennek a könyvnek a tartalmát, most csak röviden vázoljuk. A fejlődés hitelességét két teszttel lehet megállapítani. Hiteles a fejlődés, ha megmarad ugyanaz a típus, megmaradnak ugyanazok az alapelvek, megmarad ugyanaz a szervezet, ha a kezdeti állapot elővételezi a későbbi fázisokat, ha a későbbi jelenségek védelmezik és szolgálják a régebbieket, ha az idea képes asszimilálódni és újraéledni, végül, ha kezdettől végig erőteljes aktivitás szül. E tesztek alapján Newman arra meggyőződésre jut, hogy amint az első és ötödik század közötti dogmafejlődés a keresztény tannak hiteles kiteljesedése volt, úgy a római katolikus egyházban történt későbbi tanbeli fejlemények is hitelesnek tekintendők. Ahogy az anglikán egyház hitelesnek ismerte el a Jézus korától a kalkedoni zsinatig történt dogmafejlődést, ugyanúgy észszerű dolog a római katolikus egyházban megjelent későbbi hasonló fejlődéseket is hitelesnek tartani. Anglikán teológus korában Newman az ókori egyházatják tanításának alapján kritizálta a római egyház későbbi tanításait. Most viszont állandóan fülébe cseng, éppen az ókori egyház egyik legnagyobb teológusának, Ágostonnak a szava, Securus judicat orbis terrarum, a földkerekség ítélete biztonságos. Newman ezzel meglátta azt az egy lépést, amit meg kell tennie a Littlemore-ban őt meglátogató barbéri passzionista szerzetes papnál 1845. október 8-án meggyónt. Barbéri atya pedig a következő napon, október 9-én felvette őt a római katolikus egyházba.
Boldog John Henry Newman életútja. Ismertettük Nemeshegyi Péter jezsuita, John Henry Newman vándorútja című tanulmányának első részét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.